Hát folytatjuk Józsué könyvét. Érdekes dolgot figyeltem meg, amikor készültem a mai vasárnapra. Úgy elképzeltem, hogy milyen lenne mondjuk egy dokumentumfilm forgatócsoportként követni Izraelnek az útját. És hát persze a csatákat kerüljük el, szóval mindig mögöttük egy nappal, ahol éppen jártak. Odaérnénk a Jordán keleti partjára, ott találnánk az elhagyott táborhelyüket, és aztán, ahogy oda mennénk a Jordánhoz, mit találnánk? A Jordánban köveket. Ugye, hát elolvasok a Bibliából, tudjuk, hogy Józsué az Úr parancsára letett 12 követ Izrael törzsének száma szerint. Átmegyünk a Jordánon, ugye hát mi már dokumentumfilm forgatócsoport vagyunk, tehát könnyen átjutunk, nem kell isteni csoda hozzá. Átérünk a túlsó partra, aztán elérünk puskázok Gilgába, és megint mit találunk? Köveket. Mert megint ott találunk 12 követ, elolvassuk megint Józsué könyvét, látjuk, hogy Józsué állítatta föl. Még annak idején Mózes megparancsolta Józsuénak, hogy amikor átkelnek a Jordánon, és Isten beviszi őket az ígéret földjére, akkor állítson föl köveket, fesse le őket fehérre, és írja rá az Úrnak a törvényét. És ezt a Mózesnek a harmadik könyvében olvassuk, hogy ezt a parancsot adja Mózes Józsuénak. És aztán tovább megyünk, elérünk Jerikóhoz. Hát nem 12 követ találunk, hanem annál jóval többet, egy egész falnak a maradványait találjuk. Rengeteg követ. Ha végignézzük ezeket a kisebb-nagyobb kőrakásokat, akkor azt látjuk, hogy ezek mind arról beszélnek, hogy Isten hatalmas, Isten az ő népével van, győzelmet ad, csodákat tesz, és aki őt követi, az ilyen fantasztikus dolgokat fog átélni. Aztán Jerikótól, ha tovább megyünk, akkor elérünk egy völgybe, az Ákor völgyébe. Megint mit találunk? Köveket. Milyen meglepő, ezek az izraeliek mindig köveket hagynak maguk után, mint Jancsi és Juliska. Köveket találunk, de itt azért elgondolkodunk. Ez a kőrakás, ez nem Izraelnek a dicsőségéről szól. Nem arról szól, hogy milyen nagy győzelmet éltek meg, hanem arról, hogy mekkora nagy vereséget szenvedtek. De azért beszél Istenről is ez a kőrakás, és ma ezt fogjuk megnézni, hogy mit hirdet nekünk ez a kőrakás az ák a völgyben. Jó, keressük meg Józsué könyvének a 7. fejezetét, el fogjuk olvasni, hogy lássuk, hogy mik történtek itt. Jó, az első verstől olvasom. De Izrael fiai hibát követtek el város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zeraktéd unokája elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Ajban. Azután visszatértek Józsuéhoz, és azt mondták neki, ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 ezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fönnvonultak tehát a népből, mintegy 3 ezeren, de megfutamodtak Aj emberei elől. Megöltek közülük Aj emberei, mintegy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek, közben ezt mondta Józsué. Jaj, Uram, Uram! Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túlmaradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrál ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körülfognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak. Kelj föl! Miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták a szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudnak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátrálnak meg az ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond. Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr, Izrael Istene, kiirtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként, Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak, akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerak nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerak nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zerak dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak: Bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, oda vitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr szín elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zerak fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué: Szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr ízű haragja, ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének, mint a mai napig. Még elolvassuk a 8. rész első pár versét is. Azután ezt mondta az Úr Józsuénak: Ne félj, ne rettegj, vedd magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Aj városa ellen. Meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Imádkozzunk! Istenünk, te nyisd meg nekünk a te ígédetet, hogy azok a tanulságok, azok a példák, amiket látunk, azok hadd váljanak az életünkben valósággal a te szent lelked munkája által. Legyél itt közöttünk, munkálkodj a szívünkbe, és áld meg bennünket. Amen. Nem tudom, mit tudtok Ákánról. A Biblia nem olyan sokat árul el, nem tudom, hogy egyéb nyomai vannak az ő életének, az ő nevének, de azért egy-két dolgot kikövetkeztethetünk. Azt tudjuk, hogy ő már a sivatagban született. Ahhoz a generációhoz tartozott, aki a sivatagban született, ott nőtt fel, és hát ahogy én próbáltam besatszolni, legalább olyan 30 éves környékén lehetett, ha már voltak fiai és lányai, bár nem tudom, lehet, hogy Tomia jobban tudja satszolni ezt a kort. Minden esetre nem gyerek volt, hanem már érett felnőtt férfi. Családja volt, felelősséget hordozott. Elérkezett ő is a néppel együtt a Jordánhoz, megtapasztalta azt, hogy Isten megújította a szövetségét az ő népével, aztán átment ő is a Jordánon, látta a vízhalmot körülötte, és száraz lábbal átkelt. Ott volt Jerikónak az ostrománál, látta azt, hogy Isten parancsára leomlanak a falak, és könnyűszerrel behatolnak a városba, és elfoglalják azt. Szóval közvetlen tapasztalata és élménye volt az Istenről. Nem csak úgy hírből hallotta, hanem át is élte az Istennek a csodáit. És mégis elkövetett három dolgot, ami miatt meg kellett halnia neki is, és a családjának is. Azért biztatlak benneteket, hogy nem halál meg ilyesmi lesz a vége, hanem kegyelemről és evangéliumról fogunk hallani. De ezt a dolgot nézzük meg, hogy mi volt ez a három, ami miatt Ákán ekkorát vétkezett. Gondolkodtam azon, hogy Jerikónál azt a parancsot adta Isten a népének, hogy mindent ki kell írtani, csak az ezüstöt, az aranyat, a vas és a résztárgyakat kell megőrizni, és mindenestől minden darabját az Úr kincstárába kell betenni. Tudjuk azt, hogy Istennek nincs szüksége ilyen holmikra, ő teremtett mindent, tehát ha éppen szüksége lenne mondjuk egy aranytálcára, akkor nem jelentene neki problémát. Mégis azt a parancsot adta a népének, hogy ezt be kell gyűjteni, és az Isten kincses tárába kell elhelyezni. És gondolkodtam, hogy miért, aztán eszembe jutott, hogy régen vajon, amikor elment egy harcos a háborúba, és megjött egy nagy batyú mindenféle szerzeménnyel, zsákmánnyal, akkor senki nem gondolta róla azt, hogy na, ez milyen pipogya egy fráter. Amikor egy harcos elment és visszatért gazdag zsákmánnyal, akkor mindenki tudta, hogy dicsőséget aratott, győzelmet aratott, és bátran küzdött azért a célért, azért a népért, amely mellett állt. És azt gondolom, hogy Isten ezt akarta kinyilvánítani, amikor ezt a parancsot adta a népének, hogy a zsákmány, az első város, amit elfoglaltak a Jordánon túl, mindenestül az Istené. Mert hogy ő adta a győzelmet 100%-osan. Aztán azt mondta, hogy hát minden mást ki kell írtani. Tudjuk azért, hogy az akkori világban mondjuk az állatok, a jószágok nagyon komoly vagyont jelentettek, és mégis ki kellett írtani. Ezt vajon miért kérte Isten? Azt gondolom, hogy azért, amiért ítéletet hirdetett a kánaáni nép fölött. Ezek a dolgok, amiket ki kellett írtani, ezek mind könnyen elpusztulnak, könnyen sérülnek, és amit meg kellett őrizni, az arany, az ezüst, a vas és a résztárgyak, ezek maradandó értékek voltak. Generációkról generációkra öröklődtek, maradandó értékük volt. Aminek el kellett pusztulni, annak nem volt esélye arra, hogy sok generációt túléljen. És azt gondolom, hogy ennek van jelentősége, mégpedig az, hogy Isten azt akarta, hogy ami maradandó, ami örökértékű, az megmarad, és az ő dicsőségét hirdeti, ami viszont a kánaániaknak az istentelen életmódjából jött, ami elpusztul, ami sérülékeny, ami nem hosszú távú érték, annak el kell pusztulnia, hirdetve azt, hogy Isten ítéletet hirdetett Kánaán földjén lakó népek felett. Ákán beért Jerikóba, és találkozott ezzel a dilemmával, hogy ez is érték, az is érték, és elkövette azt a hibát, hogy elvett abból, amit ki kellett volna írtani, elvett abból, ami az Istené, és még a tetejébe rejtegette. Azt gondolom, hogy ha őszintén a magunkban nézünk, és visszaidézzük a gyerekkorunkat, akkor biztos felrémlik egy-egy összetört váza, vagy óra, vagy valami tönkretett elektronikai dolog, ami a bűntény után általában a szekrény mögött, a polc alján, a kukában, elásva valahol így végezte. Gyerekként, hogyha valami rosszaságot csinálunk, akkor mindig nagyon profi módon igyekezzük eltüntetni. Aztán csak előkerül végül is a dolog, vagy hát a legtöbb esetben, azért lehet, hogy a gyerekek tudnak olyat mondani, amit a szülők még nem tudnak. Én tudok ilyet, amiről a szüleim még nem tudnak. Ezt nem büszkeségben mondom. Csak hogy lássuk azt, hogy ilyenek vagyunk. Hogyha valami vaj van a fülünk mögött, akkor rögtön megpróbáljuk elrejteni és eltitkolni. És Ákán is ezt csinálta. Pontosan tudta, hogy baj olyat csinált, amit nem lett volna szabad. De úgy gondolta, hogy elrejti, és mikor vége van a háborúnak, akkor élvezheti azt, amit ő megszerzett. De hát tudjuk azt, hogy előbb-utóbb kilóg a lóláb, és hát Ákán is elég nehéz helyzetbe került, mert amikor vereséget szenvedett Izrael, akkor gondolom eszébe jutott, hogy hoppá, azt mondta Józsué, hogy aki elvesz ebből, az átkot von magára és a népre. Aztán jött a sorsolás, egyre kínosabb lett Ákánnak a családfája, először az ő nemzetségét sorsolták ki, és aztán szépen lépcsőről lépcsőre haladtak hozzá, míg végül elértek, és összetört és bevallotta, hogy mit tett. Miért volt ez ennyire súlyos dolog? Azt gondolom, hogy abból fakad ennek a történetnek a szomorú oldala, hogy Ákán meghalt a bűne miatt, mert olyat tett, ami az Istennél szent és érthetetlen. Úgy fogalmaztam ezt meg magamnak kicsi képzavarra, hogy az Isten szentsége a szent és érthetetlen. Azt mondja az ige, hogy azt mondja Isten, hogy az ő szentségéből nem ad senkinek. Ézsaiás 42.8. Én vagyok az Úr, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Ákán ebbe túrt bele. Amikor azt mondta, hogy elveszek abból, amit amúgy az Istennek kéne adni, akkor az Isten dicsőségének fordított hátat, az Isten szentségével fordult szemben. Én leszűrtem 4 tanulságot, közben teljesen elfeledkeztem a diáról, úgyhogy kattintgatunk egy párat, jó? Ezzel tudok pittyegni? Szuper. Melyikkel? Ezzel? Melyik a következő? Lambi, majd akkor nyomogassad már, jó? Itt egy kis illusztrációt akartam betenni, az egy sátor, a Jordán, kövek, városrom, és aztán jön még egyet. Aztán jön Ákánnak a kövei, hát ez nem az, tehát a történelmi hűséget azt elhagytam. Mehetünk a következő diára, még egyet. Levontam 4 tanulságot, amit fontos, hogy megértsünk Ákánnak a példájából. Ákán oda került Jerikóba, és döntéshelyzetbe került, ott voltak előtte az értékek, aminek el kellett pusztulnia, és ami megmaradt örökre. Fontos, hogy lássuk tisztán a dolgok értékét, hogy legyünk tudatában annak, hogy mi az, ami maradandó, mi az, amiért érdemes küzdeni, amiben érdemes energiát fektetni, és mi az, ami elveszik, amiért kár pocsékolni az időnket, energiánkat, a kapcsolatainkat, a pénzünket. Hogyha döntéshelyzetben vagyunk, akkor mindig fontos ezt mérlegelni. Jézus úgy tanította a tanítványait, hogy milyen kincseket gyűjtsenek maguknak. Ne földit, hanem olyat, ami a mennyben megmarad. Nem tudom, hányan ismeritek Adrián Plásznak a könyveit. Ő egy, nem tudom meghatározni, milyen író, elég érdekes könyveket írt. De van egy könyvem, ami nagyon tetszik nekem az összes többi között. Az a cím, hogy miért követem Jézust. És ebben van egy kis történet. Amikor az egyik barátja megkérő, hogy nézze át az előre megírt cikkeit, ami egy rádió műsorban fog lemenni, és a lottozásról szól, de hát ilyen elég negatív hangvételűre sikeredik a barátjának a cikkje, mert hogy ez bűn, meg a pénz kívánsága, ez nem jó, és ilyesmi. És Adrián úgy fogalmazza meg ezt a dolgot, hogy nem lenne sokkal jobb azt felvetni az embereknek, hogy olyan után vágyakozunk, ami jó. A gazdagság az jó dolog. Ki az, aki gondolja, hogy nem jó dolog a gazdagság? Föl a kezeket. Na, egy bátor van, aki úgy gondolja. Van, aki bizonytalankodik, mi többiek szeretnénk gazdagok lenni. A kérdés az, hogy miben. És azt mondja, hogy vajon milyen valuta lesz a mennyben? Mi lesz ráírva a mennyei bankautomatákból kijövő kis címletekre? Ezt ő fogalmazza, így nem én vagyok ilyen lökött. Mi lesz ráírva valutaként, valuta megnevezésként? Hát az, hogy szeretet. Ez a mennyei fizetőeszköz, ha ezt így mondhatjuk. Ezt gyűjtjük itt. Olyan értékekbe fektessünk itt a Földön, ami megmarad a mennyországban, örök lesz. Menjünk még egy ponttal tovább. Szintén nagyon fontos megtanulnunk Álkánnak a példájából, hogy a dicsőség mindig Istené. Úgy eszembe jutott, végig gondoltam egyrészt, amiket átéltem itt veletek, másrészt, amiket hallottam, hogy amióta megalakult a Kőszikla gyülekezet, nagyon sok győzelem, meg csoda történt, Isten nagyon sok mindennel megáldott bennünket, lépésről lépésre haladt előre a gyülekezet, voltak megtérők, költöztek ide új emberek. És nagyon fontos látnunk mindig, hogy ez mindig 100%-osan az Istennek a csodája. Most ha megnéztétek a homlokomat mondjuk reggel, itt izzadtunk jó páran, amíg bepakoltunk, meg felszereltük a technikát, tettük mi is a dolgunkat, de azt hiszem, ez csak olyan, mint mikor fölmegyünk egy kilátóra, ott van egy távcső, beledobjuk a mi kis százasunkat, hirtelen kinyílik a távcső, és rálátunk az egész tájra. Olyan aprólékos dolgokat is meg lehet figyelni egy ilyen távcsővel, amit amúgy sose vennénk észre. És azt hiszem, hogy amikor szolgálunk, amikor jövünk a gyülekezetbe, amikor adakozunk, amikor elhívunk valakit egy programra, akkor így dobáljuk be a százasokat az Istennek a távcsövébe. Beledobjuk, és kinyílik a szemünk arra, amit az Isten végez. Nem azért tér meg valaki, mert meghívjuk a gyülekezetbe, nem azért épül valaki mondjuk egy vasárnap, mert mennyien, mit és hogyan tették, hanem azért, mert az Isten teszi 100%-osan. Mindig övé a dicsőség. Aztán menjünk még egy ponttal tovább. Isten azt mondja, hogy nem csak az volt a bűne, hogy megtartott olyat, amit nem szabadott volna, elvett abból, ami az Istené, hanem még rejtegette is. Ugye a kisgyerekkorunk fölidéződik megint. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanulság a számunkra. Ha magunkban nézünk, akkor biztosan állíthatjuk azt, hogy élünk. Itt, ha mindenkire nézek, látom, hogy lélegzik, mosolyog, pislog. De azt is mondhatjuk magunkról biztosan, hogy már követtünk el bűnt, már vétkeztünk. Ákán esetében az a kettő nem fért össze. Ő meghalt a bűnei miatt, mi mégis élünk. És azt gondolom, hogy ennek a titka Krisztusban van, de van egy nagyon fontos dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy nem szabad rejtegetnünk azt, hogyha vétkeztünk. Arra bátorít minket az Isten igé, hogy ha elestünk, akkor ne titkoljuk. Olvashatjuk azt az igét. A Korintusi első levél 11. részében a 31. vers. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Azt mondja ez az ige, hogy ha beismerjük a bűnünket, akkor nem fog az Isten megítélni bennünket, hanem megbocsátja a bűneinket. Ákán ezt nem értette meg, és amikor vereséget szenvedett Izrael, akkor nem kapcsolt, hogy hú, oda kéne állni az Isten elé és megvallani. Nem tudom, mi lett volna akkor a történet, de Ákán megvárta azt, amíg az Isten ítéletet hirdetett felette. Ne tegyük ezt. Gondolkodtam rajta, hogy amikor megnyíltam valakinek, és elmondtam azt, hogy vétkeztem, vagy milyen rossz dolgot tettem, és megbántam, akkor miket éltem át. És rájöttem arra, hogy az őszinteség az felszabadít arra, hogy megtérjünk. Nem attól bocsátatik meg mondjuk egy bűnünk, hogy valakinek elmondjuk, hanem ezzel lehetőséget adunk az Istennek arra, hogy ezeket föltörjük magunkba, ezeket az árakat, és azt mondjuk, hogy Istenem, gyere a te lelkeddel a szívembe, és takarítsd ezt ki. Megbántam, amit tettem. Az őszinteség felszabadít minket a megbánásra és a megtérésre. Ugye ismerjük jól ezt az igét, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy megtisztuljatok. Jó ezt gyakorolni, és hogyha elkövetünk hibákat, elkövetünk bűnöket, akkor Isten erre bátorít bennünket, hogy ne titkold, hozd elém, én megbocsájtok, neked is helyreállítalak. És aztán van még egy tanulsága Ákán példájának, az, hogy felelősek vagyunk. Gondolkodtam ezen, hogy mennyire aktuális nekünk ez az üzenet, de aztán, ahogy egy kicsit utána olvasgattam még így Ákán személyének, találtam a Józsué könyvében még egy utalást, amikor van egy feszült helyzet, és a következőt mondják Izrael fiai, amikor Ákán vétkezett, akkor nem csak Ákán halt meg a bűne miatt, hanem meghalt 36 ember, meghalt a családja, meghalt vele az összes marhája, állatai, minden elpusztult. És akkor azt fogalmazták meg az izraeliek, hogy nem akarjuk ezt, hogyha valaki vétkezett, akkor tisztázzuk. Felelősségünk van. Persze nem kell megijedni, hogy ha valaki ma vétkezik, holnap nem fog a gyülekezet fele autóbalesetben meghalni, vagy nem történnek egyéb tragédiák. De azt fontos látnunk, hogy felelősséggel tartozunk a környezetünkért. Az, hogy milyen életet élünk, hogy mennyire képviseljük az Istennek a kegyelmét, a szeretetét, az hatással van a családunkra, a munkatársainkra, hatással van a gyülekezetünkre, a gyülekezetben tapasztalható légkörre. Nem mondhatjuk azt, hogy ó, én csak egy kicsike ember vagyok, most hát van egy-két rendezetlen dolog az életemben, nem ártok ezzel senkinek, majd idő kell a megtéréshez. Felelősségünk van az, hogy hogyan élünk, és hogyan jelenik meg Krisztus az életünkben, az komoly hatással van a körülöttünk élő emberekre. Ákánnál ezt egy negatív példaként láttuk, az ő bűne az egész családjának a vesztét okozta. Ha jobban belegondolunk, elképzelhető, hogy a családja is tudott erről a dologról, de Ákán viselte ezért a felelősséget. Nem azt mondta Isten, hogy na, akkor álljunk az egész családja, hanem Ákánt vette elő. Azt mondta, hogy te vétkeztél. Fontos azt látnunk, hogy felelősségünk van, és hatással vagyunk, de ez nem csak negatív értelemben van így. Ha mi élő módon bemutatjuk az Isten szeretetét, megmutatjuk a kegyelmét abban mondjuk, hogy megbocsátunk más valakinek, aki vétkezett ellenünk, vagy megbántott minket, hogy segítünk annak, aki rászorul, akkor ez is ugyanúgy hatással van ránk is, a családunkra is, a munkatársainkra is, és a gyülekezetünkre is. Hát ezt a négy tanulságot jegyezzük meg Ákán történetéből, lássuk tisztán a dolgoknak a valódi értékét. Mi az, ami megmarad, és mi az, ami elveszik. Legyünk tudatában annak, hogy bármi jó történik, azért mindig Istené a dicsőség. Tegyük hozzá a mi dolgunkat, és dobáljuk a százasokat, hogy lássuk az Istennek a csodáját. Ne legyenek rejtek helyeink, hogyha vétkeztünk az Isten ellen, akkor őszintén menjünk el, és mondjuk el neki, bánjuk meg, hogyha az segítség, akkor kérjünk segítséget egy testvérünktől, imádkozzunk együtt, és az Isten meggyógyít, megvált a bűneinkből. És a negyedik tanulság pedig az, hogy felelősek vagyunk. Legyünk ennek a tudatában, hogy az, hogy hogyan élünk, az hatással van a körülöttünk lévő emberekre. Menjünk tovább, mert van egy másik fontos szereplő. Józsué könyvéből olvastunk, hát foglalkozunk kicsit Józsuéval is. Amikor Izrael vereséget szenved, Józsué összetörik. Mondhatnánk, hogy úgy siránkozik, mint egy kétségbe esett természeti katasztrófák tömkelegén átesett ember. Összetörik, és azt mondja, hogy miért is jöttünk ide, miért hozott el bennünket az Isten, mi lesz velünk, meghalunk, végünk van. Összetörik Józsué, és hát nem azt a vezetői képet sugározza, amire bátorította Isten a könyv elején, hogy légy erős, légy bátor, csak menj, ahova küldelek, győzelmet adok, veled leszek, olvasd a törvényemet, kövesd azt, és győzni fogsz. Hát Józsué nem ezt a képet sugározza nekünk, de mégis azt kell mondanom, hogy a jelen körülmények között a legjobb helyen van. Amikor két helyeink vannak, akkor nem az a helyes hozzáállás, hogy azt mondjuk, hogy nem szabad két helyem legyen, nem szabad elbizonytalanodnom, nem szabad félnem. Ismer bennünket az Isten, és tudja, hogy porból vagyunk. Ő azt várja ilyenkor, hogy a két helyinkkel hozzá menjünk. Mindig, amikor ez a témához érek, akkor eszembe jut egy kép, amit nagyon régen hallottam, hogy képzeljünk el egy kisgyereket, akinek az apukája nem enged meg valamit, esetleg megbünteti, kikap valami komoly dolog, tragédia történik a családban, a tragédiát ezt idézőjelbe teszem, tehát nem valami véres dolog csak a gyerek számára. És a gyerek mit csinál? Hisztizik, sír, zokog, haragszik az apukájára. És hol nyugszik meg ez a kisgyerek? Az édesapjának az ölébe. Mikor már kellőképpen kisírta magát, akkor ott nyugszik meg. Ugye így szokott lenni? Látom, hogy vannak tapasztalatok. Az Isten ugyanígy jön hozzánk. Hogyha haragszunk, kételjeink vannak, mérgesek vagyunk, akkor azt várja tőlünk, hogy ezekkel az érzéseinkkel, ezzel a lelkiállapotunkkal menjünk el és mondjuk el neki. Szóval megkérdezték Révész Árpádot, hogy mit csinál, amikor nem akar imádkozni. Nagyon egyszerű megoldást adott erre a problémára, nem tudom, hogy hallottátok-e már. Azt mondta, hogy akkor oda megállok, azt mondom Istennek, hogy Istenem, én nem akarok imádkozni, ezzel már imádkoztam is, úgyhogy így már könnyebb folytatni. Hogy az Isten előtt nyugodtan lehetünk őszinték, elmondhatjuk azt, ami bánt minket. Hogyha azért is lehet nyugodt szívvel imádkozni, hogy Istenem, annyira nincs kedvem Bibliát olvasni, de szeretnék közelebb kerülni hozzád. Annyira nehezemre esik oda koncentrálni, hogy imádkozzak, de Uram, segíts nekem. És Józsué ezt teszi. Kétségek között van, de legjobb helyre megy. És nézzük, mit mond neki Isten. Jó, erről beszéltem. Kattintással le vagyok maradva. Istennek 4 üzenete van Józsuéhoz. Az első az, hogy kelj fel. Ezt mondja. Férfiak, nézzünk foci meccset, mi szoktunk a legtöbbet fújogni a bíró után. Amikor van valami kis összezördülés két játékos között, az egyik fekszik a földön, fogja a bokáját és eszméletlenül fetreng, aztán egy másodperc múlva föláll és fut és megy, teszi a dolgát. Tehát érezzük belőle, hogy valószínűleg nem annyira fájt ez a dolog, inkább csak valami előnyre próbált szert tenni. Ha elesünk, akkor ne fetregjünk a földön. Hadd fogalmazzam ezt meg így. Hogyha bűnt követtünk el, az Isten nem azt várja, hogy siránkozzunk és keseregjünk rajta, hogy mennyit ártottunk magunknak, a körülöttünk levőknek, hogy megsértettük Istent, hanem keljünk föl. Amikor oda mentünk Isten elé, kitártuk a szívünket, akkor nem kell tovább siránkozni. Azt mondja az Isten, hogy kelj föl. Fölállít bennünket, megigazítja a frizuránkat, letörli a port a vállunkról és a ruhánkról, és azt mondja, hogy kelj fel. Nem arra hívott el bennünket az Isten, hogyha elbukunk, akkor keseregjünk rajta, hanem akkor bánjuk meg, térjünk meg bőle, és folytassuk az utunkat. Férfiak, van egy ige a számotokra. Mindjárt megtalálom. Akkor idézem, mert nem találom. Jeremiás irajmaiban azt mondja az ige, hogy miért siránkozik a férfi az ember, hogyha vétkezett. Inkább vizsgálja meg az útját, térjen meg az Úrhoz, és emelje föl a szívét és a lelkét az ő Istenéhez. A nőkre is vonatkozik, nem csak a férfiakra. Hogyha elbukunk, akkor ne siránkozzunk rajta. Tudjuk, hogy miben élünk, az Isten kegyelmében. Álljunk fel, vigyük a szívünket Isten elé, és menjünk tovább. Aztán nézzük a következő tanácsot, amit Isten ad Józsuénak, hogy hogyan haladjon tovább, hogyan keljen fel a bukásból. Szentáld meg magadat. Ha elolvassuk, amikor olvastuk, lehet, hogy dezsavi érzésetek volt, ezt már egyszer Isten mondta az ő népének, hogy szentejétek meg magatokat, akkor mielőtt átkeltek a Jordánon. Azt mondta, hogy szentejétek meg magatokat, mert közöttetek, előttetek megyek holnap, és csodákat teszek. Amikor elbukunk, Isten felállít bennünket, akkor a következő lépés az ez, amit üzen nekünk, hogy szenteljük meg magunkat. Mit akar ez jelenteni? Nem milyen mindenféle szertartást, hanem egyszerűen azt, hogy készüljünk fel arra, hogy az Isten csodákat fog tenni az életünkbe. Helyreállított bennünket, és folytatja azt, amit ő elkezdett. Józsuénak azt mondja, hogy szenteljétek meg magatokat, mert közétek lépek, és változásokat fogok vinni, amik előre visznek benneteket. Azt mondja Isten a népének, hogy nem tudtok megállni addig, amíg ki nem írtjátok azt, ami kiírtani való. Józsuénak azt mondja, kelj fel, készülj fel arra, hogy belépek az életedben ismét, és folytatom azt a munkát, amit elkezdtem. Nézzük a harmadik tanácsát Istennek. Írtsad ki. Nem csak azt mondja Józsuénak, hogy na, megbocsátottalak, fölemeltelek, minden rendben van, hanem arra is fölhívja Józsuénak a figyelmét, hogy ami a bukást okozta, azt ne hagyjuk figyelmen kívül. Nézzük meg, hogy mi miatt buktunk el. Isten elmondja Józsuénak, hogy azért, mert a nép elvett olyat, amit ki kellett volna írtani, úgy gondolt, hogy mégis megéri megtartani, lopott az Isten dolgából, az Isten dolgaiból, és titkolja. Ezeket a dolgokat követte el Izrael népe, Ákán, és emiatt sújtotta Izrael népét az átok. Azt mondja Józsuénak Isten, hogy írtsátok ki ezeket a dolgokat. Ha saját életünkre gondolunk, akkor érdemes ezt nagyon megfontolnunk, hogyha elbuktunk valamiben, gondoljuk végig, ne azért, hogy keseregjünk és fetrengünk a földön miatta, hanem gondoljuk végig, hogy min buktunk el. Lehet, hogy sokat aggódtunk, és emiatt az aggodalmaskodásunk elfordított bennünket az Istentől. Akkor olvassunk olyan igéket, ami az Isten gondoskodásáról szól. Ami arról szól, hogy ő megállt bennünket minden jóval, hogy megtartja az életünket. Gondot visel a kisvirágra, a kismadára, meg még ránk is kis emberekre. Hogyha olyan kívánságok, tisztátalan kívánságok vittek a bűnbe, akkor keressük Istennek azt a tanítását, ami arról szól, hogy ő mit tervezett mondjuk a szexualitással, mit tervezett a házassággal, hogy mik az értékek, hogy ő milyennek teremtette ezt a dolgot. És azt gondolom, hogy a nagyon hasznos dolog, és ezt szoktuk is gyakorolni, ne felejtsük el, hogy ha elbuktunk valamiben, akkor forduljunk olyanhoz, aki példa előttünk azon a területen. Hogyha én sokat aggódok, akkor megkeresem Bálint Tomit, mert látom rajta, hogy mindig olyan kiegyensúlyozott és nyugodt, és megkérdezem tőle, hogy miért? Mi az, ami téged ilyen nyugodtá tesz? Az Isten olyan sok bátorítást ad nekünk egymás által. És hát kap Józsué egy negyedik lépést is, hogy kell helyreállni. Azt mondja neki Isten, hogy menj tovább. Ezt olvastuk a 8. rész első pár versében. Azt mondja Isten, hogy helyreállt a dolog, helyreállt az Isten népének a szentsége, indulj tovább, és folytatjuk azt, amit elterveztem. Győzelmet fogsz aratni, és ismét naggyá teszlek. Ezt a négy lépést tanulhatjuk meg Józsuénak a példájából, amit Isten tesz vele. Fölállítja, megszenteli, megtisztítja az életét, és tovább indítja. Ha megnézzük a következő diát, akkor ismét elővettem Ákánnak a jelképes sírköveit. Ákán példája ugye eléggé elszomorít és megdöbbent bennünket. Az, amit ő vétkezett, az Isten népének a szentségét sértette, az Istennek a szentségét sértette, és ennek megvolt az ára. Ákán és a családja meghalt, ő is megfizetett a bűneiért, és csak így tudott megtisztulni Izrael népe. Két igét szeretnék felolvasni nektek az Új Szövetségből, az egyiket. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Egy másik helyen azt mondja az Isten az ő népének, szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Amikor Józsué és a nép kiviszi Ákánt és mindenét az Ákor völgyébe, hogy megkövezzék, akkor egy nagyon megdöbbentő dolgot mond. Azt mondja, hogy fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget te rád. Azonban, hogyha magunkra gondolunk, és mi lennénk ott Ákán helyében, mi is követtünk el bűnt, mi is sértettük meg az Isten szentségét, félelmetesen hangozna ez a mondat. Csak itt jön az evangélium, hogy a történelem megváltoztatta ezt a mondatot. Egy másik kőhalom másról beszél. Ismerőse nektek. Ez itt van fönt, ha kimentek az épület elé az Isten tisztelet után, és fölnéztek, akkor ezt látjátok. Ez is egy kőhalom, és ez is beszél. Ugyanúgy az Isten szentségéről és a hatalmáról, és átfordítja ezt a mondatot, amit Ákán hallott, mielőtt meghalt a bűne miatt. Jézus azt mondja nekünk, bár a halálodat kellene, hogy okozzák a bűneid, az én atyám rám fordította a te szerencsétlenségedet. Én haltam meg miattuk, neked már nem kell. Azt mondtam, hogy az Isten szentsége szent és sérthetetlen, és ahhoz, hogy mi ebben a szentségben, ennek a szentségnek megfelelően az Isten nagyságához méltóan tudjunk élni, ahhoz erre volt szükségünk. Krisztusnak a kegyelmére, és így tudunk így élni. Ha elesünk, ott a kegyelem, meg tudunk gyógyulni, és tudunk tovább élni, és az Isten szent népe lenni. Pál nagyon, nagyon beszédesen fogalmazza ezt meg, mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem az Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképp pedig közöttetek. Amikor éljük az életünket győzelmek és kudarcok keverékében, akkor mindig ez legyen a szemünk előtt. Hogy az Isten szentségében, igazságában, nagyságában és a kegyelemben élünk. És ez az, ami felszabadíthat bennünket arra, hogy örüljünk, hogy olyan értékeket keressünk, amik megmaradandóak, olyan dolgokért küzdjünk, amik az Isten dolgai. Szeretném, hogyha becsuknánk most a szemünket, és elgondolkodnánk egy-két dolgon, egy-két kérdést szeretnék nektek föltenni. Nem tudom, hogy Isten miket hozott föl a szívetekben azok alapján, amiket hallottatok az igéből, amiket a szívemre helyezett, hogy elmondjak nektek, de egy pár kérdést szeretnék föltenni, és gondolkodjatok rajta, hogy Isten megszólít-e valamelyikben benneteket. Van-e rejtek hely a szívedben? Van-e valami kicsi kis zug, amit becsuktál, belakatoltál, beragasztottál, bemeszeltél, nehogy kiderüljön? Valami, ami nem fér össze az Istennek a szentségével. Van ilyen kis zug a szívedben? Az Isten arra bátorít, hogy tárd ezt ki, nyisd ki. Nem fog senki piszkálni miatt, nem fog cikizni. Az Isten azért kéri, hogy ő nyílj meg előtte, hogy őszinte legyél, hogy meggyógyíthasson, hogy megszabadítson. Gondolkodjatok ezen, hogy van-e esetleg valamilyen elrejtett dolog az életetekben, aminek felszíre kell jönni, hogy az Isten megtisztíthasson belőle. Aztán a másik kérdés, szeretném nektek felidézni az Új Szövetségnek az egyik történetét. Jézushoz oda megy egy apa, és azt kéri Jézustól, hogy gyógyítsa meg, könyörüljön a megszállott fián. És azt mondja Jézusnak, hogy ha lehetséges, Uram, akkor tedd meg ezt. És Jézus azt válaszolja neki, hogy ha lehetséges, minden lehetséges annak, aki hisz. És az az ember van megdöbbentőt mond, ami kifejezi a hitének és a kéteinek az eszméletlen kuszaságát. Azt mondja, hogy hiszek, Uram, légy segítségül a hitetlenségemen. Ez a másik dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Gondoljátok végig, hogy van-e valami, ami zavar benneteket, ami bánt, amit szeretnétek az Istennek elkiabálni, szeretnétek elmondani neki. Oda esnél és azt mondani, hogy kétségbe vagyok esve. Nem tudom, mi lesz. Vagy fogalmam nincs, hogy mit tegyek. Az Isten vár benneteket, hogy az ilyen kételjétekkel odalépjetek hozzá, és elmondjátok neki. És ő utána azt fogja mondani, hogy kelj fel, szenteld meg magadat, írd ki azt, ami kiírtani való, és menj tovább, gyere, megyünk együtt. Tehát az egyik, hogy van-e valami rejtegetni való, a másik, hogy van-e valami, ami nyomja a szívedet, és az Isten elé oda kell boruljál, és elmondjál. Nem tudom, hogy mi az, ami megérintette a szíveteket, de ez legyen a végső konklúzió, amit itt láttok. Ez a kőhalom, az utolsó kupac, ez azt hirdeti, hogy az Isten kegyelmes, hogy megszabadít bennünket, hogyha elesünk, akkor fölállhatunk, és folytathatjuk az utunkat. És aztán Izrael népe bevonul, elfoglalja az ígéret földjét, és Isten még nagyon sok csodát és győzelmet tesz, és Józsué élete ismét erős, és halad előre, és vezetője az ön népének, és hirdeti az Isten dicsőségét. Hát ne legyen fölöttünk olyan kis kupac, ami azt hirdeti, hogy itt elbuktunk, és nem tértünk meg belőle, hanem legyen ez a kupac az életünkben, ami azt hirdeti, hogy Jézus meghalt értünk, ez a kőhalom, és éljünk az ő kegyelmében és az ő szabadságában. Imádkozzunk. Istenem, olyan jó látni azt, hogy te szent, hatalmas és mindenható vagy, és mégis olyan félelmetes ezzel szembe találkozni, amikor magunkra nézünk, és azt látjuk, hogy mennyi hibánk, bűnünk van, ami lehúz bennünket, hogy elbukunk, sokszor ugyanabban a dologban küzdünk, és nem tudunk kijönni belőle. De Uram, olyan jó, hogy bátorít a te igét, hogy te fölállítasz bennünket, hogy azt mondod, hogy kelj fel, erőt töltesz belénk, megtisztítasz, és tovább vezetsz azon az úton, amire elhívtál bennünket. Köszönjük neked a te fiat halálát, köszönjük a Golgotát, a megváltást, és köszönjük azt, hogy így megtisztulhatunk a bűneinkből. Te vezess, Uram, bennünket a jövő héten, hogy lássuk meg azt, amit elkészítettél a számunkra. tudjunk megnyílni, hogyha van valami dolog, amit rejtegetünk, tudjuk eléd hozni, kitárni a szívünket, és hadd tudjunk megtisztulni belőle. Te add, Uram, hogy az életünk az rólad beszéljen, a te dicsőségedet hirdesse, és hadd gyönyörködjünk te benned. Amen.